hagyományok éltetői című műsorunkat hallják.
Néha gyerekzivaj, máskor furulya szó, egy-egy népdal foszlányai. A magyarországi népzenetanítás legrégebben működő műhelyében járunk hagyományok éltetői című műsorunk mai adásában. Szép napot és kellemes rádiózást kívánok a következő fél órára is. Gyarmati Dóra vagyok. Új időpontban, új témával jelentkezik műsorunk, hiszen az Óbudai Népzeneiskola tanárait, köztük a táncház mozgalomból kinőtt Jánosi Andrást, Budai Ilonát, Fábián Évát, Juhász Zoltánt és munkájukat mutatjuk be a következő hetekben hagyományok éltetőiként a hagyományok éltetőiben. Elsőként Kobzos Kis Tamást, az iskola igazgatóját.
Nem csak Magyarországon, hanem Európában is nálunk kezdődött először az alsófokú népzeneoktatás állami fenntartással. Már 1974-75-ös tanévben Béres János Tillotto igazgató segítségével elindította ezt a tanszakot, akkor még csak furujával, citerával és cimbalommal. Később ez nyilván a táncház mozgalom hatására is egyre bokrosodni kezdett, és hát olyan egyéniségek kezdtek tanítani, mint Csóri Sándor, aki az első volt a táncházasok közül, aztán Havasréti Pál, Lányi György, Bodza Klára tanította akkor a népi éneket, egészen 1986-ig, amikor egy újabb váltás következett be, cserék és újabb tanárok. Jánosi Andrást kell megemlíteni még, aki 1981 óta hegedű tanár az intézményben. Hát ma már három hegedű tanárunk, három citera és furuja tanárunk van, külön Juhász Zoltán csak furuját tanít. A vonósokat, tekerőt, dudát, szinte minden népi hangszert taníthatunk.
A tanítványokból idővel tanárok is lettek.
Így van, ez egy nagyon izgalmas korszak volt ez a 70-es évek, mert például Sebestyén Márta is járt ide, meg Árendás Péter, Rácsás, sokakat említhetnénk, hiszen rájöttek, hogy kevés az, hogy a táncházban együtt muzsikálnak a nagyokkal, a rendszeres tanulás nem állt, és itt az Árpád gimnázium közelsége is fontos volt, onnan nagyon jó növendékeket kaptunk, mert ott akkoriban kötelező volt a néptánc tanulás egy osztály számára. Feltétlenül meg kell említenem az 1991-es önállóvá válást, amikor a kerület elhatározta, hogy egy másik önálló zeneiskolát is működtet, ez lettünk mi, Óbudai Népzeneiskola néven. Ez volt tulajdonképpen az igazi forradalmi változás, mert ilyenfajta intézmény még nem létezik Magyarországon, tehát ez az egy ilyen önálló népzeneiskola, de hát feltétlenül meg kell említenem, hogy majd 80-as évek végén, második felében, először Budafokon, 1986-tól, aztán vidéki városokban, Székesfehérváron, Kazincbarcikán, Salgótarjánban sok helyen megindult a népzenetanítás. Érdekes módon olyan helyeken, mint Debrecen vagy Kecskemét nem vagy nagyon későn, tehát nem feltétlenül a nagyvárosokban. Ez nyilván attól is függött, hogy vannak-e olyan zenészek, akiknek kedve van tanítani. Kedve persze volt, de hát ilyen képzés nem létezett, ilyen felsőfokú képzés, ahol a tanárokat képezték volna. Ez 1991-ben indult Nyíregyházán, Jóbárpád jó voltából, és 92-től elindult egy levelező szak is, ami hát ugye elég különös, de mégiscsak erre jártunk mi, rendszeresen minden hónapban egy hétvégét. Ott töltöttünk több tanárunk, és én magam is a második diplomámat ott szereztem, mert eredetileg vegyész diplomám volt. És hát ez egy nagyon szép négy év volt, ahol tulajdonképpen azon kívül, hogy a klasszikus zenével megismerkedtünk alaposabban, mert hogy énekzene, népzene szak volt ez, az egymás közötti beszélgetésekkel szinte ugyanannyit tanultunk, kicseréltük a nézeteinket, és ez most nagyon hasznossá vált ez az együttműködés, mert az idén már elindult a Zeneakadémián is a népzenetanítás. Röviden így tudnám összefoglalni, ma már az országban nagyon sok helyen tanítanak, legalább 80 helyen tanítanak népzenét, ez majdnem 200 tanárt jelent már.
Ez azt jelenti, hogy a fiatalokat még mindig vonza a népzene? Elég fiatalt vonz a népzene?
Hogyne. Nem csökken ez az érdeklődés, legfeljebb nem olyan látványos, és ugye ez mindig felmerül, hogy most a táncház mozgalom éppen hol tart. Sajnos a 35. évforduló, amit most ünnepelünk, ez nagyon csendesen telt. A táncház találkozó se volt mondjuk annyira különösebben más, és összehasonlítva azzal az eseménnyel, amit most láttam hétvégén Erdélyben, 30 éves az Erdélyi Táncház, ez egy fantasztikus örömünnep volt. Szombaton este a csíkszeredai sportcsarnok zsúfolásig megtelt fiatalokkal, és idősebbekkel persze a valahai táncházasokkal, akik meghatóan vallottak a péntek esti Barozda együttes évfordulós koncerten, 30 éves volt a Barozda együttes, és ott megkérdezték ezeket a régi táncházasokat, hogy milyen élményeik vannak. Csak egyet elmondanék, hogy azt mesélte egy ízes csíki tájszólásban az egyik fiú, hogy egész nap krumplit szedett, és már estére fáradt volt, és nem akarta a táncosokat zavarni, hogy ott ő gyerek közöttük vagy ott üldögél, és felült a színpadra a zenészek közé. És akkor odaszólt neki a tánctanító, hogy te is benne vagy a Barozdába? Ha egész nap benne voltam. Mint a Barozdába. De hát nekem is nagyon jó kapcsolatom volt a Barozda Kájoni együttessel, hiszen ez valójában két együttest jelentett a régi zenek kapcsán. Kerültem velük igazán jó baráti viszonyba elsősorban, de hát a táncházasokkal is Kolozsváron. Én magam inkább a régi zeneműfaját művelem, hiszen népzenéből, népi énekesből fantasztikus választék van, ezt a másik utat pedig, tehát Tinódi Balassi útját, ezt kevesebben vállalták, de hát természetesen a népzenei tapasztalataim nélkül, a csángoknál folytatott gyűjtéseim nélkül például, vagy a mezőségen, ugye én is átmentem ezeken a táncházas stációkon, széken, magyar szobáton máshol, tehát ezek nélkül nem kaptam volna meg azt a tudást, hogy ezeket a holtan anyagokat hogyan lehet új életre föltámasztani.
Előáll a főt színén helyetted, a szürkét csendes es, bár a munkára rend, mind a fáradt test, mind az elme. De gyors az én lelkem felébredni, a kék magas égig emelkedni, meg lesz mi mentedet, mint közvet fényedet, tüzet tesztedet más népekkel. A szél némdi kőfény, hogy eltűntél, lefeküdtél, vagy égni megszűntél, s amint egy mesében költözték régenten, a nagy tengerben elmerültél. De te pedig most is világítasz, másút hajnal itt testet újítasz, majd szórsz új tüzeket, az hajnal színeket, a félkereket bekerültél. Ó Isten természet alkotója, napcsillagok útja forgatója, ez megmérhetetlen mindennek egyetlen, egy és végetlen fenntartója.
Itt az iskolában nem csak népi hangszereket tanítanak, hanem énekeket, szokásokat, játékokat is, ugye?
Több ilyen tanárunk van, aki ezzel foglalkozik. Elsőnek a Fábián Évát említeném, aki ugye nagyon népszerű énekesként, de kiváló pedagógus, és egy ilyen népjáték, népszokások csoportot vezet. Kovács Márton hasonlóképpen, és most indult el, itt a kerületben van egy gyermekotthon, ahol többé-kevésbé fogyatékos gyermekek vannak, és nagyon nehéz családi háttérrel, vagy ráadásul még azzal sem rendelkező gyerekek, és megkeresett bennünket ez az otthon, hogy nem indítanánk el valami fajta népzenet tanítást, és ott Szabor Jén kolléganőm vezetésével egy kis csoport indult. Ennek külön nagyon örülök, ez a Szent Miklós gyermek otthon.
Olyan tanáregyéniségek vannak itt, nyilván mindenkinek más a módszere, de van-e valami egységes tanítási módszer, ami végigvonul az iskolában?
Hogyne, tulajdonképpen mi is a tanítást magát is megtanultuk, amikor gyűjteni kezdtünk. Tehát ezek az emberek, ezek a parasztemberek olyan örömmel adták át a tudásukat. Ugye hát az éneklés megtanítása, hát az persze nem úgy működött, hogy most na énekeld el, és a hajlításokat kijavította volna. Áhítottal hallgattuk, és aztán a felvételeket hallgattuk sokszor, hiszen már Bartók is leírta, hogy aki a parazenét meg akarja ismerni, hát annak el kell oda menni, a festő sem ismerheti meg a természetet képeskönyvekből. Mi is ezt tettük, és főleg a hangszeres zenészeknél érvényesült ez a fajta tanítás, ami a zenészeknél egészen kiskorban kezdődött, hát nekünk sokkal nehezebb volt, mert mi már akkor 20 évesek voltunk. De ma már egy 6-7-8 éves kisgyerek is megtanulhatja ezt. Na most nyilván az átadásnak a módszere abban azonos mindenkinél, hogy a stílust akarja nagyon alaposan megtanítani. Tehát a zenetanításban, a klasszikus zenetanításban is fontos nyilván a játéktechnika, de például sajnos azt a hibát követte el a pedagógia, hogy a népdalokat lecsupaszítva kottából tanultuk meg, és így nem kaptunk igazi élményt. Na most ugye, hogyha a hegedűn is így tanítanánk a gyerekeket, hogy most mindenféle díszítés nélkül játszd el, ugye ritmikai finomságok nélkül, mert ugye a hajdonáról fúj a szél se egészen úgy van, meg a tavaszi szél meg teljesen másképpen van, mint ahogy általában ismeri. És tulajdonképpen a táncház mozgalmat ez indította el. Ez indította el, hogy rájöttünk, hogy amit eddig megismertünk, az egy teljesen hamis dolog volt, ezt kimerem mondani. És hogy jöttünk rá? Úgy, hogy megjelent egy lemez, amit nem is a magyar közönségnek szántak 1964-ben. Most örömmel hallom, hogy újra kiadja a hanglemezgyártó Hungaroton. Ez a lemez tulajdonképpen csak könyvtárakban volt száműzve, majd hogy nem, tehát kereskedelmi forgalma is alig került, mert egy nemzetközi folklór konferenciára jelent meg. Orsova Imre intézte ezt el Kodálynál, hogy hasson oda, hogy megjelent egy ilyen lemez. Ennek óriási hatása lett, hát csak az Illés Együttes számaira gondolunk. Az egyik az pontosan egy széki dal van, például az átkozott féltékenység. De végig kérdeztem nagyon sok embert, Juhász Zoltán a Gyimesi Furuja nyomán indult el. Nyilván Sebő és Halmos is valahogy az első élményt erről a lemezről kapta. És hát én magamról is ezt mondhatom el. Tehát ha ezt nem hallottam volna, eszembe sem jut magyarul énekelni, mert én akkor amerikai népdalokat énekeltem ugye a 60-as években gitár kísérettel. Persze el se kell szégyelni, mert Amerikában egy hatalmas nagy mozgalom volt, tehát maga Bob Dylan is azt mondta, hogy neki identitást adott, azonosságtudatot adott a népzene. És elment gyűjteni ő is az akkori, még élő adatközlöktől hallgatott zenét. Tehát valami hasonló folyamat lejátszódott ott is.
Akkor ennek még ez volt az első találkozás a népzenével, az első fontos találkozás? Gondolom, akkor még Debrecenben, ahol
igen,
született.
Debrecenben. Igen, és aztán a döntő lépést akkor tettem meg, amikor beírtak katonának, és azt mondtam, hogy ezt az egy évet jól lenne értelmesen eltölteni, és hát a gitáron mellé bevittem egy citerát is. Tuka Zsiga bácsi csinálta a kisújszálláson, ahol édesapám született, és jól ismerték egymást. És egy nagyon jó kis hangszert kaptam, most is itt van az irodában. Első népi hangszerem a citera lett. Furujázgattam is, de hát azt annyira komolyan soha. Persze énekeltem mellé, és így bekerültem egy egyetemi színjátszó körbe, a Phoenix együttesbe, akikkel egy kriza műsort csináltunk, és meg is nyertük a Szegedi Fesztivált, országos gyárszínjátszó fesztivált, ami nyilván nagyon nagy lökést adott, hogy ezt tovább csináljam, és aztán bekerültem a Déli Báb együttesbe. 1973-74-ben ott már ismerkedtem a vonószenével is, és Budapestre kerülve egy rövid kaláka időszak után, amikor hát azért rájöttem, hogy ez nagyon nehéz lenne nekem ezt a sok anyagot, amit ők már akkor tudtak megtanulni, és inkább táncházas zenész lettem. Amellett, hogy restaurátorkodtam különböző múzeumokban egy pár évig, és aztán szabadúszó voltam a 80-as években, akkor már meg tudtam élni a régi zenéből. Elsősorban külföldi koncertjeim voltak.
Említette a vegyészdiplomát, a színjátszókört, a restaurátorságot. Miért? Hogyan tette le végleg a voksát a népzene mellett?
Ez nem volt nehéz, mert ebből az élményből fakadt minden. És abból a közösségi élményből, ahogy a táncházak működtek. Nyilván ma is kiváló a hangulat egy táncházban, de el lehet képzelni, hogy akkor, amikor Domokos Pál Péter megjelent a Hordóban, az ELTE klub a mai Centrál Kávéház pincéjében. Működtünk egy évig, a Boróka együttes. Megvetítettek riaporámát műszaki egyetemisták, az egyiknek a kislánya jár most ide éppen hegedülni. Tehát ezek nagyon komplex dolgok voltak, és hát benne volt persze a politika, és benne volt az, hogy Erdélybe is már lehetett azért járni, és felfedeztük azt a sok szépséget, és felelősséget éreztünk a külhoni magyarság iránt, és ugyanakkor, amikor hát mi is igyekeztünk őket segíteni, mert hát ők is emlékeznek arra, hogy vittünk ki könyveket, lemezeket, ez nekik nagyon fontos volt, de hát mi sokkal többet kaptunk.
Került már a régi zene, eljátszott régi zenei együttesekben is, fellépett régi irodalmi műsorokban. Az első önálló lemeze az Énekelt Történelem címmel jelent.
Hát az még kazetta volt, igen, az egy kazetta, az tulajdonképpen egy szamizdat kiadvány volt, mert Svájcban jelent meg, a Protestáns Magyar Szabad Egyetem jelentette meg. Még 1988-ban meghívtak egy konferenciára, és aztán ennek kapcsán Bázelben egy délután felvettem ezt a kazettát. Ez nagy boldogság volt, mert akkor erre Magyarországon nem volt lehetőségem is. Ez a kazetta tulajdonképpen ma is még itt ott felbukkan, mert újra kiadta a Grinus kiadó.
A történelem, a régmúlt, az a gyökerek miatt fontos?
Nyilvánvaló, hogy egyrészt a történelmi ismerete nagyon fontos lenne, hiszen régen ez most mindegy, hogy nem iskolai formában, de hát a paraszt emberek is a Mátyás király mesék által, vagy bármi által kapcsolódtak a történelemhez, vagy mutatja ezt az a nagyon sok szép régi történeti ének, ami például szerepel egy CD-ROM kiadványon, amit minden tanárnak nagyon ajánlok a magyar történelmi dalban elbeszélve. Az, hogy ez énekelt formában mennyivel hatásosabb, hát azt azért tapasztalja az ember rendszeresen, hogy sokkal többet meg lehet így jegyezni, mondjuk az aradi vértanúkról egy ének által, mint hogyha valaki elolvas egy néhány soros összefoglalót.
Ahogyan körbenézek az irodájában, hangszerek, és vannak portrék is. Kiknek a portré és miért vannak itt?
Például Balassi Bálint, ez ajándék. Ferencével és a férje ajándékozott meg egyszer vele, talán az 50. születésnapomon, ha jól emlékszem. Állítólag hasonlítok Balassira, ezért is vették meg valahol egy antikváriumban, nagyon szép. Simon Ferenc Józsefné képe látható itt, 1974-ben készült Mekényesen az ő otthonában, ahol nagyon sok szép órát töltöttem el. Van itt egy kalotaszegi kép is, ahol be vagyok öltözve, ez is a hőskor, és Tájoni János Erdélyben készült kis portréja, Kájonit nagyon tisztelem, és az ő emlékére tartják a régi zenefesztiválok a Csíkszereden, amelynek állandó vendége vagyok, most már 17 alkalommal jártam ott. 1991 után.
És a hangszerek?
Általában nem vásároltam őket, ezeket is úgy kaptam ajándékba. Török, kirgiz, kínai, ujgur hangszerek, ezek japán. Tehát mindet valahogy ajándékba kaptam szinte, és hát jól érzem magam közöttük. Meg a saját hangszereim is itt vannak persze.
Ha már szóba került az, hogy külföldről is vannak hangszerek, nagyon sok külföldi kapcsolata is van. Fontosak ezek az együttműködések, cserék is?
Nagyon fontosak, igen. Hát részben tagja vagyok egy bécsi régizene együttesnek, a Klemencsics Konzortnak, most már 26 éve is. Nagyon nagy dolognak tartom, hogy őket meghívták az idén a Csíkszeredai Régizenei Fesztiválra, és nekik is nagyon nagy élmény volt, de hát nyilván a közönségnek is. Van egy török barátom, akivel rendszeresen muzsikálok együtt, Erdal Sálikoló. Két lemezt csináltunk már, egyiket itt Magyarországon, másikat Törökországban nem régen, egy középkori énekmondónak az anyagából. Érdekességképpen elmondom, hogy most éppen egy kínai zenéről szóló tanulmánynak a fordítása fog megjelenni, amit én végeztem el. Du Yashong, kiváló zenetudós, írta ezt. Összehasonlítja a kínai zenetörténetét az európai zenetörténetével, és nagyon érdekes konklúziót von le belőle. Ez hamarosan meg fog jelenni a Flaccus kiadónál. És én is jártam Kínában egy hónapos ösztöndíjjal, nagyon nagy élmény volt. Korábban a 80-as években egy francia zenésszel, Michel Montanáróval adtunk nagyon sok koncertet kettesben. Tehát ezek tényleg szorosan hozzátartoznak az életemhez, ezek az élmények.
Sokat kaphat az ember, tanul belőle, nem?
Igen, a másik pedig, hogy az ember elviszi ezt a magyar zenét másfelé. Tehát a Klemencsics Konzortban rendszeresen játszunk régi magyar zenét. Például most is a műsor második felében erdélyi zenét játszott ez a nemzetközi társaság, amelyik meghozták. Svájci tagjai voltak a magyarokon kívül.
Nemrég rögzítettek egy csokonai lemezt. Milyen más jövőbeli tervek vannak még, mert hogy ez nem sokára meg fog jelenni?
Hála Istennek, igen, ez egy nagyon örvendetes dolog. A Muzika Historika Együttessel, Csősz Rumen István vezetésével, aki tanítványom volt, és még egy régi tanítványom, Sudár Balázs is tagja az együttesnek. Óriási élmény volt fiatalokkal együtt muzsikálni, és hát remélem minél több koncerten is be tudjuk ezt mutatni. De közben vár egy másik munka is, amelyet folyamatosan végzek, egy debreceni lemez a Kölcsei ösztöndíj kapcsán, amit az idén tavasszal megkaptam, arra, hogy egy újabb debreceni lemez szállítsak össze. 2000-ben megjelent már egy ilyen Főnix és Bálány címmel. Nagyon izgalmas dolgokat találtam, tehát Petőfinek Debrecen dicsérő és Adinak Debrecen dicsérő verseit, amelyeket megzenésítettem, és édesapám Kis Tamás és az ő tanítványa Buda Ferenc verseiből is lesz rajta néhány.
1986 óta tanít itt az iskolában, még egy kicsit térjünk el vissza, 91 óta az igazgatója. Mit jelent ennek a tanítás?
Nagyon sok élményt kapok ezáltal, mert az embert nem hagyja ellustulni ezt, tehát mindig jönnek fiatalok, amikor én elkezdtem ezt, akkor még szinte velem egyidős tanítványok is voltak, 20 évesek, akik akkor kezdtek el ugye a koboz iránt érdeklődni. Ma már ez nem jellemző, inkább a tizenéveseket tanítom, és például most elmondhatom, hogy egy új tanítványom elárulta, hogy az ő dédapja Csobán György volt, egy egyházaskozári csángó furujás, és hát én tőle gyűjtöttem is, úgyhogy rögtön át tudtam neki egy CD-t adni az én régi gyűjteményemből, amit ő se ismerte, nem ismerte a dédapjának a furuja játékát, egyébként a nagymamája is még. A Csobán György lánya is kiváló énekes, a népművészet mestere, aki még él. Szóval ezek azért nagyon nagy élmények, és látni a tanítványokat különböző szerepléseken, úgyhogy nagyon sokat kaptam a tanítástól.
Hagyományok éltetői című műsorunk mai adásában az Óbudai Népzenei Iskola igazgatójával, Kobzos Kis Tamással beszélgettünk. Technikai munkatársunk Szűcs Balázs és a zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince nevében is köszönöm a figyelmüket. Gyarmati Dórát hallották.